Isaac Asimov Alapítvány. Az Alapítvány trilógia első kötete. Fordította Baranyi Gyula, felolvassa Szép Zoltán János. A felvétel 1996. januárjában készült. Anyámnak hamisítatlan szürke hajáért, amelynek nem egy szálát nekem köszönheti. Első rész. A pszichohisztórikusok. Harry Zeldon született a galaktikus kor 11.988. évében, meghalt 12.069-ben. Az időszámítás elterjedtebb módja szerint, amikor is jelen alapítási kor, a kiinduló pont 79-ben, az AKI éve előtt. Középosztálybeli családban született, az Arcturus szektorban lévő Helikonon, ahol az egyik kétes szavahihetőségű legenda szerint dohány kertész volt az apja a bolygó hidropónikus üzemeiben. Korán kitűnt csodálatra méltó matematikai képességével, elképességéről megszámlálhatatlan, sok esetben ellentmondó anekdóta forog közszájon. A hagyomány szerint 2 éves korában kétségkívül a pszichohistória területén alkotta a legnagyobbat. Zeldon előtt ez a terület alig volt több homályos axiómák szövevényénél, az ő keze nyomán vált mélyreható statisztikai tudománnyá. Életútjáról az a biográfia ad legmegbízhatóbb képet, amelyet Gál Dornick írt róla, aki fiatalemberként 2 évvel Zeldon halála előtt találkozott a nagy matematikussal. A találkozás története Enciklopédia Galaktika. Az összes itt szereplő idézetet az Enciklopédia Galaktika 116. kiadásából vettük, megjelent az Enciklopédia Galaktika kiadó gondozásában, Terminus AK 1020 a kiadó hozzájárulásával. Gál Dorniknak hívták, és igazi falusi gyerek volt, aki még sohasem látta Trantort, mármint a valóságos várost. Mert a hipervideón rengetegszer látta már, meg alkalomattán a császári koronázásról vagy a galaktikai tanács megnyitásáról közvetített nagyméretű, háromdimenziós híradókban. Mert habár egész élete Synnaxon telt is el, mely a kék sodrás legszélén kering csillaga körül, azért ugyebár ő sem volt elszakadva a civilizációtól, mint akkoriban egyetlen sarka sem a galaktikának. Az időtájt kevés hiány 25 millió lakott bolygót számlált a galaxis, és ezek közül egy sem akadt, amely ne adózott volna hűséggel a birodalomnak, amelynek Trantoron volt a székhelye. Az volt az utolsó fél évszázad, amikor ezt még el lehetett mondani. Gál úgy készült erre az útra, mint tudományoknak szentelt ifjúsága elvitathatatlan kiteljesedésére. Az űrben már járt, így az utazás önmagában véve nem sok izgalommal kecsegtette. Igaz, hogy addig csak Synnax egyetlen égi kísérőjén fordult meg, hogy adatot gyűjtsön disszertációjához a meteor áramlás miben létéről. De hát az űrhajózás akkor is űrutazás, ha csak 500 000 mérföldet vagy éppenséggel 500 000 fényévet hagy maga mögött az ember. Mindössze a hipertéren átvaló ugrástól tartott egy kicsit. Ezzel a jelenséggel közönséges bolygóközi utazáskor nem találkozik az ember. Az ugrás volt, és minden bizonnyal lesz is az idők végezetéig a csillagközi utazás egyetlen járható útja. Közönséges térben az utazási sebesség semmi körülmények között sem haladhatja meg a közönséges fény sebességét. Olyan tudományos ismeret ez, amely már a történelem réges-rég feledésbe merült hajnalán is birtokában volt az emberiségnek. Így pedig még a legközelebbi lakott rendszerek között is évekig tartana az út. Ellenben a hipertéren, ezen az elképzelhetetlen valamin át, amely se nem tér, se nem idő, sem anyag, sem energia, sem valami, sem semmi, ezen át az ember az egész galaktikát áthidalhatja az idő két közeli pillanata között. Gál gyomra egy kissé összefacsarodott az aggodalomtól, amíg az első ugrásra várt, de aztán végül is alig érzett többet enyhe zökkenésnél, apró lökésnél a bensőjében, amely nyomban tova is tűnt, mielőtt még megbizonyosodhatott volna róla, hogy egyáltalán érezte-e a dolgot. Ennyi volt hát az egész. és ettől kezdve csak a hajó létezett hatalmasan és csillogóan. Ez a rideg terméke a birodalom 12 000 éves fejlődésének, meg ő maga friss keletű matematikai doktorátussal a zsebében, és egy trantori meghívással a nagy Harry Seldon-től, aki arra kérte, hogy csatlakozzék a kiterjedt és kissé rejtelmes Seldon tervhez. Gál, miután az ugrás ilyen csalódást okozott neki, most már csak arra a percre várt, amikor megpillantja Trantort. Szinte ki sem mozdult a kilátóteremből. Egyszer sem mulasztotta el a percet, amikor program szerint fölgördültek az acélredőnyök, bámulta a csillagok kemény ragyogását, elmerült az egyik csillagváros valószerűtlen, fátyolos rajzásában, akárha egy beláthatatlan Szent János bogár felhő dermet volna hirtelen örök mozdulatlanságba. Máskor meg, alig 5 fényévnyire a hajótól, egy gázköd hideg kékesfehér füstje lebegett az ablak előtt, mintha tejjel locsolták volna be a messzi látóhatárt. Jeges derengésbe vonva a hajót, hogy 2 óra múlva egy újabb ugrás után elenyészen a szeme elől. Trantor napját eleinte csupán szúrós, fehér kis pontnak látta, amely szinte elveszett milliárdnyi társa között. Itt a galaxis közepe táján ugyanis megsűrűsödtek a csillagok. Föl se ismerni, ha a hajókalauz nem hívja föl rá a figyelmét. De minden ugrással erősbödött a fénye, és egyre jobban elfojtotta, elhalványította és a semmibe olvasztotta a többit. Fiatal tiszt lépett be és közölte, hogy az út hátra lévő részére lezárják a kilátótermet, közeledik a leszállás ideje. Gál megragadta a birodalom űrhajó és napjelvényével díszített fehér egyenruhájának ujját. Nem maradhatnék itt, szeretném látni a Trantort. A tiszt elmosolyodott és Gál arcát enyhe pír vonta be. Eszébe jutott, hogy vidékies a hanglejtése. Reggelre a Trantoron leszünk, mondta a tiszt. Úgy értettem, hogy az űrből szeretném látni. Sajnálom, fiam, ha séta űrhajón volnánk, talán el is lehetne intézni, de mi a nap iránt fogunk leereszkedni. Gondolom, nem akarsz egyszerre megvakulni, megsülni és sugárfertőzést kapni, nem igaz? Gál elsomfordált. A tiszt még utána szólt. Amúgy sem látnál Trantorból homályos, szürke foltnál egyebet. Tehetnél ellenben egy űrkirándulást, ha már Trantoron leszel, nem kerül sokba. Köszönöm szépen. Nézett vissza Gál. Gyerekes dolog volt csalódást éreznie, de hát a gyerekesség csak nem olyan természetes vendég a férfinál, mint a gyereknél, különösen, ha ennyire remeg a bensője a türelmetlenségtől. Alig várta, hogy teljes életnagyságában kibontakozzék előtte a csodás Trantor, és azt hitte, hogy már nem kell tovább várakoznia. A hajó leszállását a legkülönfélébb hangok egyvelege kísérte. A tompa sistergés, amint a kettészelt levegő súrolta a hajó fémtestét, a hűtőberendezések kitartó zümmögése, amint próbáltak közömbösíteni a súrlódási hőt, és a fékező motorok ritkább dohogása. Aztán a leszálláshoz gyülekező férfiak és nők zsivajgása, meg a teherliftek csikorgása, amelyek podgyászt, postát, teherárut szállítottak a hajó hosszanti folyosójára, hogy onnan aztán mások tovább hordják a kirakodó térre. Gál enyhe zökkenést érzett, amely arról tanúskodott, hogy megszűnt a hajó önálló, független mozgása. A hajó nehézségi tere már órák óta fokozatosan engedett a bolygó nehézségi vonzásának. Ez alatt a több ezernyi utas türelmesen ücsörgött a várótermekben, amelyek pehelyként lebegtek rugalmas erőtereiken, hogy a hajó könnyebben követhesse a változó irányú nehézségi erőket. Most azonban ott hullámzott a sok utas a hatalmasra tárt szájú kijáratok felé vezető kanyargó hidakon. Gálnak alig volt valami podgyásza. Megállt egy pult előtt, ahol fürge, gyakorlott mozdulatokkal kirámolták meg, visszarakták a holmiát, megvizsgálták és lepecsételték a vízumát, de törődött is ő mindezzel. Trantoron volt hát. A levegő, mintha egy kis sűrűbb volna itt, a nehézségi erő is nagyobb, mint otthon, Sinnaxon, de majd csak megszokja. De megszokja-e vajon a hatalmas arányokat? A pályaudvar méretei lenyűgözőek voltak. A teteje szinte beleveszett a magasságokba. Könnyen elképzelte, hogy az égig érő csarnokban akár felhők is úszkálhatnak. Nem látta az épület végét, az emberek és a pultok és a távolban egyre jobban keskenyedő padozat a messzeség ködébe veszett. A pultnál álló ember hangja térítette magához, a hangból bosszúság csendült. Lépj tovább, Dornik! Az útlevélbe pillantott, mert a név már kiment a fejéből. De hová, hol? Motyogta Gál tanástalanul. Taxi jobbra, aztán a harmadik balra, mutatta az irányt az ember a hüvelykujjával. Gál megindult arra, ahol magasan a semmiben meglátta a fénylő levegőből formált betűket. Taxi minden út irányba. Mihelyt Gál ellépett a pulttól, egy addig észrevétlen alak lépett a helyébe. A férfi fölpillantott a pult mögül és biccentett. Az alak visszaintett a fejével, és az ifjú beutazó nyomába eredt. Még hallotta, amint Gál bemondta az úti célját, Gál egy korlátnál találta magát. Apró betűs táblán ez állt, ellenőr. Az ember, akire a tábla utalt, föl sem nézett, csak odavetette. Hová? Gál nem tudott pontos választ adni, és pár másodpercnyi bizonytalankodás is elég volt ahhoz, hogy hosszú sor torlódjék össze a háta mögött. Az ellenőr fölemelte a fejét. Hová? Gálnak nem volt sok pénze, de hát csak erről az egy éjszakáról van szó, holnap már munkába el. Egy jó szállodába legyen szíves, vetette oda erőltetett fölénnyel. Az ellenőr nem hatódott meg. Mindegyik egyformán jó, mondja meg melyikbe. Gál kétségbe esetten kibökte. Kérem, amelyik legközelebb van. Az ellenőr megnyomott egy gombot, mire a padlón vékony fénycsík kígyózott végig a legkülönbözőbb színű és árnyalatú egyéb fénycsíkok között. Gál kezében nyomott egy jegyet. A jegy halvány fényben izzott. 1/12, mondta az ellenőr. Hol találom meg? Kérdezte Gál, miközben pénz után kotorászott a zsebében. Kövesse a fénycsíkot. A jegy mindaddig világítani fog, amíg a helyes irányt betartja. Gál fölemelte a fejét és útnak indult. Több százan baktattak a széles teremben, kiki a maga csapásán, különböző célok felé. Össze-össze torlódva és átszűrődve egymáson, ahol a sok-sok út keresztezte egymást. A fénycsík végéhez ért. Egy vadonatúj, nem piszkolódó, kék-sárga, plasztotextil egyenruhát viselő férfi megragadta a két bőröndöt. Közvetlen járat a Luxorba, mondta. Az ember, aki Gál nyomába eredt, hallotta ezt. Azt is hallotta, amint Gál azt mondta, nagyszerű, és elkísérte a tekintetével, amíg beszállt a tömpe orrú járműbe. A taxi függőlegesen a levegőbe emelkedett, Gál kibámult a domború áttetsző ablakon, közben ösztönösen megkapaszkodott a vezetőülés hátában. Furcsa érzés volt egy zárt építmény belsejében repülni. A hatalmas méretek egyszerre összezsugorodtak, és az emberek hangyákként rendetlen összevisszaságban nyüzsögtek odalent. A színtér még tovább zsugorodott, és hátrafelé kezdett siklani. Elől fal állta útjukat. Magasan fönt a levegőben kezdődött, és fölfelé nem lehetett látni a tetejét. Lyukak pöttyözték tele, mint meg annyi alagút bejárat. A taxi megcélzott egyet, és eltűnt benne. Gál agyán átvillant a gondolat, vajon hogyan képes megtalálni a vezető a sok közül épp azt az egyet. Sötétség fogta körül őket. A homályt alig-alig törte meg a tova villanó színes jelzőfény. Mindent betöltött a gyors suhanás hangja. Gál előre görnyedt a fékezés lendületétől. A taxi kibukkant az alagútból, és leereszkedett a padlóra. A Luxor szálló, mondta be a vezető fölöslegesen. Lesegítette Gál podgyászát, megszokott mozdulattal zsebrevágta a 10 tallérnyi borravalót, fölvett egy várakozó utast, és már emelkedett is fölfelé. És az egész idő alatt, amióta leszállt az űrhajóról, egy másodperc nem sok, de annyi időre sem pillantotta meg az eget. Trantor. A 13. évezred kezdetére ez a tendencia elérte a tetőpontját. Lévén sok száz emberöltő szakadatlan során keresztül a birodalmi kormány székhelye és mivel a galaxis központi körzetében a rendszer legsűrűbben lakott és iparilag legfejlettebb bolygói között foglalt helyet, aliha kerülhette el, hogy ne váljék az emberiség és a gazdagság soha nem látott csomópontjává. A megszakítás nélküli városiasodás végül is elérte a fejlődés ne továbbját. Trantor egész, több mint 100 millió négyzetkilométernyi felszínét egyetlen város takarta. Lakóinak száma, amikor a legnagyobb volt, jóval meghaladta a 40 milliárdot. Ez az óriási embertömeg szinte kizárólag a birodalom igazgatási teendőit látta el, és ami azt illeti, nem is volt elég a szerteágazó feladatokhoz képest. Ne feledjük, hogy a hanyatlás egyik fontos tényezője éppen az volt, hogy az utolsó császárok földhöz ragadt vezetése alatt lehetetlenné vált a galaktikus birodalom megfelelő igazgatása. Napról napra hajók tízezrei hordták Trantor asztalaira 20 mezőgazdasági bolygó termékeit. Az a körülmény, hogy Trantor élelmezése, sőt egész léte a külvilágtól függött, kényére, kedvére kiszolgáltatta őt az ostromlók blokkádjának. A birodalom utolsó évezrede során a monoton egyhangúsággal ismétlődő lázadások egyre inkább ráébresztették erre a tényre az egymást követő császárokat, és a birodalom politikája szinte teljes egészében arra korlátozódott, hogy megvédje Trantor érzékeny ütőerét. Enciklopédia Galaktika. Gál nem tudta volna megmondani, mikor süt ki a nap, sőt, ami azt illeti, abban sem volt bizonyos, hogy mikor van nappal és mikor éjszaka. Kérdezni meg röstelte. A bolygó egész élete fénybúra alatt zajlott. Az ételen, amelyet éppen elfogyasztott, az állt, hogy ebédre szolgálták föl, de hát sok olyan bolygó létezett, amelyen a standard időt használták, amelynek semmi köze sem volt a nappalok és éjjelek nyilván kényelmetlennek tartott helyi váltakozásához. A bolygók forgási sebessége ugyanis nem volt egyforma, a Trantorét pedig nem ismerte. Először kíváncsian követte a napozó terem felé mutató jelet, de csak egy kamrába jutott, ahol mesterséges sugarakban lehetett sütkérezni. Egy-két percet ácsorgott itt, aztán visszabandukolt a Luxor hajába. Oda lépett a portáshoz. Hol lehet bolygókirándulásra jegyet váltani? Itt nálam. Mikor van az indulás? Épp az imént ment el, a legközelebbi holnap indul. Vegye meg most a jegyét, akkor föntartunk egy helyet. Á, holnap már késő. Holnap ő már az egyetemen lesz. Nincs itt valamilyen kilátóféle, mármint a szabad levegőn? Hogyne volna, adhatok jegyet, ha akarja. De talán megnézem előbb, nem esik-e. Megnyomott egy a keze ügyében lévő gombot, és a szemével követte az opálos képernyőn tovairamló szavakat. Gál vele olvasott. Szép idő van, mondta a portás. No persze, hiszen ha nem tévedek, most van a száraz évszak. Majd társalgó hangon, ami engem illet, nem sokat törődöm a külvilággal. 3 éve is megvan, hogy utoljára kint voltam a szabad ég alatt. Egyszer megnézi magának az ember és kész, ezt is tudja, hogy milyen. Tessék a jegye. Ott hátrafelé van a külön lift, ki van írva, hogy a toronyba megy. Csak szálljon be. A lift azok közé az újfajta szerkezetek közé tartozott, amelyeket a gravitációs taszító erő működtetett. Gállal együtt mások is beszálltak. A kezelő meghúzta az indítókart, Gál egy pillanatra úgy érezte, hogy a levegőben lebeg, amint a gravitáció a nullára csökkent. Majd a lift gyorsulásának a mértékében az ő súlya is fokozatosan növekedett. Amikor pedig lassulni kezdett a lift, Gál lába egyszerre elszakadt a padlótól, önkéntelenül felkiáltott. Miért nem dugja be a lábát a keresztrúd alá, szólt rá a kezelő. Nem tud olvasni? A többiek ismerték a dörgést, és most mosolyogtak rajta, amint kétségbeesésében hasztalanul próbált a falba kapaszkodva lekecmeregni. Utitársai beszorították cipőiket az egymástól 2 lábnyira futó, párhuzamos, krómozott keresztrúdak alá. Beszálláskor ő is észrevette ugyanezeket a síneket, de aztán nem hederített rájuk. Végre egy kéz megragadta és lehúzta a padlóra. Levegő után kapkodva köszönetet rebegett, közben a lift is megállt. A nyitott teraszon találta magát, szeme hunyorgott az éles ragyogástól. A férfi, aki segítő kezet nyújtott neki, közvetlenül mögötte állt. Van bőven ülőhely, fordult hozzá barátságos hangon. Gál becsukta ámulattól nyitva felejtett száját. Igen, úgy veszem észre. Gépiesen megindult a székek felé, aztán megtorpant. Ha nincs ellenére, egy percre még a korlátnál maradok. Én körül szeretnék nézni. A férfi jóindulatúlag intett, és Gál kihajolt a válláig érő korlát fölött, és belefeledkezett a látványba. A föld nem látszott. Eltűnt a bonyolultnál bonyolultabb ember alkotta építmények alatt. Ameddig a szem ellátott, csak fém és ég körös körül mindenütt ugyanaz a szürkeség, és tudta, hogy a bolygó egész fölszínét ez borítja. Életnek szinte semmi jele. Csupán 1-2 kiránduló hajó lebegett az ég hátterében, ám Gál tisztában volt vele, hogy a bolygó fémburka alatt ott nyüzsög a sok milliárdnyi emberi lény. Zöldet sehol sem látott, se zöld, se föld, de élet se az emberén kívül. Homályosan sejtette, hogy a császári palotát valahol odalent 150 négyzetkilométernyi természetes talaj övezi, amely zöldell a fáktól és szivárványos a virágoktól. Egy kis szigetecske az acélóceánban, onnan azonban, ahol ő állott, mit sem lehetett látni. Könnyen meg lehet, hogy 10 000 mérföldre van oda. Fogalma sem volt róla. Minél előbb nyélve kell ütnie azt a kirándulást. Hangosat sóhajtott, végre mégiscsak Trantoron van hát. A galaxis szívében, az emberi nem ideg központjában. Semmit sem vett észre sebezhetőségéből. Nem látott egyetlen élelmiszerszállító hajót sem. Fogalma sem volt arról, milyen vékony ütőér köti össze Trantor 40 milliárdos lakosságát a galaxis többi részével. Csak arra gondolt, milyen óriássá nőtt az ember, aki teljesen és hegyke véglegességgel meghódította a világot. Kissé fátyolos volt a tekintete, amikor ellépett a melvéttől. Liftbeli barátja maga mellé mutatott egy székre, és Gál elfogadta a kínálást. Jerryl vagyok, mutatkozott be a férfi mosolyogva. Először van Trantoron? Igen, Mr. Jerryl. Mindjárt gondoltam, egyébként Jerryl a keresztnevem. Trantor megfogja azt, akiben van valamelyes költői véna. Ám bár a trantoriak sohasem jönnek föl ide. Viszonyognak a látványtól. Az idegeikre megy. Még hogy az idegeikre. A nevem különben Gál. Miért idegesíteni őket, hiszen csodálatos itt? Ki hogy van vele, Gál? Ha valaki egy fülkében születik és a folyosón nő fel, egy cellában dolgozik és egy zsúfolt napozóteremben tölti a vakációját, aztán egyszerre följön ide, ahol semmi sincs a feje fölött, csak a végtelen ég. Nem csoda, hogy az idegei fölmondják a szolgálatot. A gyerekeket minden évben fölhozzák ide, mihelyt betöltik az 5. életévüket. Kétlem, hogy valami jó származna ebből. Amit kapnak, az nagyon is kevés, és az első néhány alkalommal hisztérikus sírásban törnek ki. Más dolog, ha már akkor elkezdenék, mihelyt elválasztják őket, és hetenként legalább egyszer fölhoznák őket. Persze, ami azt illeti, olyan mindegy, tette hozzá. És ha soha életükben nem jönnének ki, egészen jól megvannak odalent, és mégiscsak ők kormányozzák a birodalmat. Mit gondol, milyen magasan vagyunk? 800 méter, vágta rá Gál találomra, és kíváncsian leste a hatást. Nem mondott-e butaságot. Úgy látszik, igen, mert Jerryl elmosolyodott. Há, csak 150 méterre, mondotta. Micsoda? De hiszen a lift legalább... Az igaz, de az út nagy részét azt tette ki, amíg följutott a földszintre. Trantor legalább 1,5 kilométer mélyre lenyúlik a földszín alá. Akár a jéghegynek 9/10 nem látszik, sőt, néhány mérföldnyire még az óceán part közeli medre alá is behúzódik. Ami azt illeti, olyan mélyen vagyunk, hogy a teljes energiaszükségletünket ki tudjuk elégíteni a földszín és a 3 kilométernyi mélységben mért hőmérséklet különbségéből. Tudta ezt? Nem én. Azt hittem, hogy az atomgenerátort használják. Valamikor azt használtuk, de ez olcsóbb. Elhiszem. Mi a véleménye erről az egészről? A férfi nyájassága egy pillanat alatt ravasságra, majdnem alattomosságra váltott át. Gyönyörű, hebegett Gál. Miért jött ide? Szabadság, turistaút, kirándulás? Nem egészen. Ami igaz, az igaz, régi vágyam, hogy meglássam Trantort, de elsősorban dolgozni jöttem ide. Igazán? Gál úgy érezte, hogy további magyarázattal tartozik. Dr. Seldon tervezetén a Trantori Egyetemen fogok dolgozni, tette hozzá. Raven Seldon? Nem, dehogy. Akiről én beszélek, az Harry Seldon. A pszichohistórikus Seldon. Én nem ismerek semmilyen Raven Seldont. Én is Harryra gondoltam, őt emlegetik úgy, hogy Raven, azaz holló, mert egyre másra katasztrófáról károg. Csak nem? Gált, mintha fejbe kólintották volna. Persze, de bizonyára nem mondok magának újságot. Jerryllen látszott, hogy nem tréfál. Azt mondta, hogy nála fog dolgozni? Igen, persze, matematikus vagyok. De miért jósol katasztrófát? Miféle katasztrófát? Maga mire gondolt? Sajnos halvány fogalmam sincs róla. Olvastam Dr. Seldon és a csoportja által közreadott tanulmányokat. Elméleti matematikáról szólnak egytől egyig. Amiket nyilvánosságra hoznak, azok igen. Gál bosszúságot érzett. Azt hiszem, visszamegyek a szobámba, vetette oda. Örülök, hogy találkoztunk. Jerryl közönösen búcsút intett. Gál egy várakozó férfit talált a szobájában. Túlságosan is meglepődött ahhoz, hogy sem ki tudta volna bökni az ilyenkor szokásos mit keres itt szavakat. Jöttére a férfi fölállt. Akkor látta, hogy milyen öreg. Szinte teljesen kopasz, bicegve jár, csak a szeme ragyog fiatalos kék fényben. Harry Zeldon vagyok, szólalt meg az öreg ember egy másodperccel előbb, mint még Gál zavart elméje összevethette volna az arcát azzal az emlékképpel, amely a számtalanszor látott portréról vésődött a fejébe. Pszichohistória, Gál Dornick nem matematikai módszerek segítségével úgy határozta meg a pszichohistóriát, mint a matematika azon ágát, amely az embercsoportoknak az állandó társadalmi és gazdasági ösztönzésekre való reagálását tanulmányozza. Minden meghatározások adottnak veszik azt a föltételezést, hogy a vizsgált embercsoportok elég nagyok ahhoz, hogy megbízható statisztikai eredményt adjanak. Egy ilyen csoport legkisebb méretét Zeldon első törvénye adja meg, amely egy további föltételezés szerint ahhoz, hogy az embercsoport valóban véletlenszerű reagálást mutasson, nem szabad sejtenie, hogy pszichohistóriai elemzés tárgya. A pszichohistória egyetemes érvényességét azok a Zeldon függvények biztosítják, amelyek alapján olyan társadalmi és gazdasági erőknek a mozgását lehet nyomon követni, mint Enciklopédia Galaktika. Jó napot kívánok, uram, szólalt meg Gál. Én nem hitte volna, hogy már ma találkozunk. Rendes körülmények között erre nem is került volna sor. De mert igényt tartunk a szolgálataira, ezért gyorsan kell cselekednünk. Egyre nehezebb ugyanis új munkatársakra szert tenni. Nem értem, uram. A kilátón beszélgetett egy emberrel, nem igaz? De igen, Jerry a keresztneve. Ennél többet nem tudok róla. A neve nem jelent semmit, az illető a közbiztonsági bizottság ügynöke, az űrkikötőtől követte magát. De hát miért? Megvallom, egy szót sem értek az egészből. Az az ember rólam nem mondott semmit ott a toronyban. Úgy emlegette önt, hogy Raven Zeldon, vallotta be némi habozás után. Azt is megmondta, hogy miért, mert ön folyton katasztrófát jósolgat. Valóban azt teszem, mit jelent magának Trantor? Úgy látszik, ma mindenki arra kíváncsi, hogy mi a véleménye Trantorról. Gálnak most is csak az az egy szó jött a szájára, hogy gyönyörű. Ez csak úgy mondja, anélkül, hogy gondolkodnom. És a pszichohistória? Nem gondoltam még rá, hogy a problémára alkalmazzam. Mielőtt velem végez, fiatalember, a vérévé fog válni, hogy a pszichohistóriát magától értetődően alkalmazza mindenre. Figyeljen ide! Zeldon az övén függő zacskóból számoló táblát vett elő. Az a hír járta róla, hogy még a párnája alatt is tart egyet arra az esetre, ha fölébredne álmából. A tábla fényes szürke felülete kopott volt a használattól, Zeldon öregségtől foltos ujjai fürgén mozogtak a tábla kemény, plasztik peremén. A szürke lapon vörös számjegyek villantak föl. Ez a birodalom jelenlegi állapota, mondta, és várakozva tekintett a fiatalemberre.